Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Nyugat podcastjében. A Magyarországi Európa Társasággal már több projektben működtünk együtt. Ennek a projektnek a része lesz egy podcast beszélgetés sorozat is, amit most kezdünk. Két beszélgető társam lesz. Uszkivec Erik, jól mondtam Erika nevedet?
Igen.
Majdnem, igen, és Vajda Éva. Erik az Európa Társaságban dolgozik, az elnöke. Vajda Évát pedig a magyarországi sajtóból jól ismerhetik azok, akik az oknyomozással, vagy az oknyomozó cikkeket nyomon követték. Sokáig oknyomozó újságíró volt, aztán Londonba költözött, és most Londonban különböző újságírással, illetve kommunikációval, médiával foglalkozó alapítványok munkáját segíti. És a mai témánk is a sajtóval foglalkozik majd. Arról próbálunk beszélgetni, és azt a titkot próbáljuk megfejteni, hogy vajon az illiberális társadalmak miért tekintik egyre nagyobb ellenségnek a független sajtót, és hogy zajlik ez Magyarországon, és hogy zajlik ez külföldön, azonos okokból kifolyólag, vagy más okokból kifolyólag lett, idézőjelbe, szinte szitokszó sok helyen a független újságírás. Ki kezdi, Éva? Kezdhetem veled?
Igen, kezdheted. Mondjak erről most valamit?
Igen, mondd azt nekem, igen, hogy te mióta érzed? Tehát, hogy hány éve történt meg kb. Magyarországon az a fordulat, amikor kezdték a hatalmon lévők valóban ellenségként tekinteni a független újságírást?
Hát, amikor szerintem ez igazából nagyon éles lett, akkor én már nem voltam újságíró, mert ezt mindenképpen 2010 utára tenném, tehát az Orbán kormányhoz kötném, de azért a teljesség kedvéért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon barátilag, vagy tehát semmilyen módon nem mondanám azt, hogy a rendszerváltás utáni első két évtizedben újságírónak lenni az egy fáklyás felvonulás volt, vagy hogy a hatalmon lévők tapsikoltak volna, amikor megírtunk ügyeket. Ez szerintem sehol nem természete a hatalomnak, de teljesen más volt a légkör, tehát nem volt ennyire ellenséges, főleg nem rendszer szinten, és amit mondjuk egy nagyon konkrét példa az újságírók, vagy az újságírói munka szempontjából, tehát én azt már nem tapasztaltam meg, ami a mai újságíróknak mindennapos problémája, aki nem a kormányzati sajtónak dolgozik, hogy mondjuk nem állnak velük szóba. Tehát ez nem volt az első két évtizedben. Tehát a radikális változás az nyilván 2010 után következett be, a különböző tehát törvényi módosítások is kapcsolódtak ehhez, és most nyilván az első a médiatörvény volt, ami alapjáraton csak a közszolgálati médiát érintette, de a későbbi, tehát a civil szervezeteket támadó törvények, meg ez a soros ügynöközés, nem csak törvények, ugye kampányok, szóval ez már egyértelműen egy csúcsra járatása volt ennek az ellenségképzésnek, és hogy mitől lett ez a paranoia, hát szerintem erről majd beszéljen először az Erik is, és aztán ebbe egy kicsit menjünk bele, hogy például az internet és a social media az milyen szerepet játszott abba, hogy ez a paranoia csúcsra járatódjon, mert szerintem ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a diktatórikus hajlamokkal rendelkező politikusok minden országban azt gondolják, hogy kontrolláljuk a tartalmat, azt, amit lehet. De ez majd egy másik vonal lesz szerintem.
Egy pillanatra hadd kérdezek, lehet vissza, Éva. Amikor arról beszéltünk, hogy te oknyomozó újságíró is voltál, azért egy-két nagyon neves oknyomozó újságcikk fűződik a te nevedhez. Említenél egy-kettőt, hogy az emberek úgy be tudják rakni, hogy igen, ezt a Vajda Éva írta meg annak idején.
Hát én egyébként szakmai szempontból nem arra vagyok a legbüszkébb, de amit a legtöbben ismernek, nyilván az a Fiúk a bányában című cikk, ami 1999-ben jelent meg az Élet és Irodalomban az Orbán győző bányavállalkozásáról. Tulajdonképpen mi voltunk az elsők, akik írtunk erről, mert addig egyedül talán egy kicsi hír jelent meg HVG-nek volt egy céges rovata a 90-es években, ahol a privatizációs híreket közölték, és ott megjelent egy hír, amikor az első bányát Orbán Győző privatizálta. A teljes felség kedvére kell mondani, hogy dolgozói privatizáció keretében ő ott dolgozott, tehát jogalapja abszolút volt annak a privatizációnak. Mi a cikkben a körülményeket vizsgáltuk, meg azt az állítást tettük, hogy ennek transzparensnek kell lennie, mert Dolomitot magánemberek nem tudják vásárolni, csak állam és önkormányzat, és ugye közben az ország miniszterelnöke lett a fia, tehát ez nyilván befolyásolja az üzleti tevékenységet. Abból, amit elmondtam is, nyilván látszik, hogy ez egy teljesen más éra volt, amikor ez egy elég normatív megközelítése a problémának, amikor ezt még lehetett alkalmazni. Írtam sokat a Postabankról, és aztán egy későbbi időszakban az Élet és Irodalom után pedig Mong Attila nevű kollégámmal, meg jó néhány más emberrel együtt csináltunk egy gazdasági havilapot, aminek a Spiegel volt a tulajdonosa, és ott nagyon sok ügyről írtunk. A Magyar Telekomnak volt egy emlékezetes korrupciós ügye a 2000-es évek közepén, ami után ki is vezették a New York-i tőzsdéről, és megbukott a vezetőség. Szóval fel tudnék egy pár történetet sorolni, ami néhány olvasónak, vagy hallgatónak, vagy aki ezt a podcastot nézi, ismerős lehet. De azért még egyszer mondom akkor, hogy az egy teljesen más éra volt. Tehát restriktív törvények nem voltak, nem volt soros ügynökközés. Én nem tudok olyanról, talán egy-két kivételtől eltekintve, hogy bármelyikünket személyünkben támadtak volna. Nyilván a social media nem is tartott ott, meg az internetes kommunikálás, ahol most. De hogy nyomás volt, de ez, ami most van, és mondom, nyilván erről azért fogunk beszélni, ez semmiképpen nem. Tehát ez, amikor a miniszterelnök kiáll, és az újságírókról, akik nem az ő szolgálatában állnak, egyértelmű kijelentéseket tesz, hát ez nem volt.
Ez azért is volt jó, hogy ezt az első cikket elmondtad, Éva, ez a fiúk a bányában dolgoznak, mert hülyen mutathatja, hogy azért mennyire kellemetlen lehet egy újságíró oknyomodó cikke a hatalom számára, vagy a hatalomban lévő számára. És akkor most, Erik, beszéltél arról, hogy ez a helyzet nagyban megváltozott a jogi szabályozások miatt is. Te hogy látod, mik voltak azok a főpontok, és mit tettek a magyar döntéshozók folyamatosan annak érdekében, hogy a független újságírást elhallgattassák?
Szerintem ez egy nagyon jól felépített és nagyon tudatos ilyen politikai agendának a része, amiben egyébként nem csak a független újságírás az, ami ellenségképpé válik, hanem tulajdonképpen a független hangok, és hát azért ezt 2010 óta látjuk, hogy akár a civil szervezetekről beszélünk, akár a bizonyos akadémiai, felsőoktatási szereplőkről, akár a kultúra bizonyos szereplőiről, tehát azok, akik a maguk integritásában az autonómiát, a függetlenséget és a kritikus hangokat képviselik, azokra ez a hatalom, hát finoman szólva sem tekint barátként, vagy szövetségesként, és ebben nyilván kitüntetett szerepe van a független újságírásnak és a független médiumoknak, amik már hosszú ideje állnak a célkeresztjében a hatalomnak, és az Éva által említett médiatörvények, amik tulajdonképpen azért a 2010-ben hatalomba lépő Orbán kormánynak a két első emblematikus jogszabálya volt, ami azért nagyon heves európai vitákat, meg nemzetközi vitákat is generált, az nagyon az első lépésének tekinthető. És ugye érdekes volt, hogyha ti is, meg a hallgatók is emlékeznek arra, hogy 2010-ben, 11-ben, 12-ben ugye nagyon ez a jogszabály állt a figyelemnek a középpontjában, és nagyon ez volt a kritikáknak a középpontjában, és akkor talán még kevesen gondoltak arra, vagy kevesen tudták azt, hogy valójában persze ez a jogszabály fogja megteremteni azt a mechanizmust, azt az intézményi keretet, amit fel lehet használni majd a kritikus hangok elhallgattatására, vagy legalábbis a helyzetük megnehezítésére, de hogy valójában majd frekvencia döntések, közigazgatási döntések, gazdasági döntések, és nem feltétlenül bírságok mondjuk azok, amik egy olyan média ökoszisztémát fognak létrehozni, amiben a kormánnyal kritikus hangoknak hát gyakorlatilag nem jut szerep, vagy nagyon marginális, és szerintem az is nagyon fontos, amit az Éva mondott, hogy hogy egy ilyen kvázi információs autokráciában nem csak az az érdekes, hogy milyen lehetőségeik vannak a független médiumoknak, hanem az is, hogy milyen lehetőségeik nincsenek. És például az információkhoz való hozzáférés, az információktól való elzárás, ami a parlamentben akár már fizikai formát is, vagy ilyen fizikai valóságot is ölt, az is nagyon fontos, mert információ nélkül nincsen oknyomozó újságírás, nincsen kritikus média, nincsen lehetőség a tájékoztatásra. És akkor nyilván vannak még ilyen sarkalatos pontok, mondjuk, hogyha végignézzük a 2010 utáni médiatörténetet, hát azt hiszem, hogy erre mindannyian emlékszünk. Nekem biztosan egy ilyen emblematikus pont, mondjuk a Népszabadság bezárása.
Ugye az sem törvényileg történt.
És az sem törvényileg történt, vagy a Kesmalét bezárása.
Igen. Gazdasági nyomásra történt, eladtak bizonyos médiatermékeket másoknak, elméletileg valamennyire szabályos módon, csak az lett a vége, hogy a kormány közeli hatalom kezébe kerültek jelentős médiumok.
Hát igen, vagy pedig ilyen abszolút ilyen a Kesma létrehozása, amikor több média tulajdonos, média menedzser gondolta úgy egyik napról a másikra hirtelen, hogy akkor ő a portfóliójába tartozó médiatermékeket felajánlja egy alapítványnak, és ugye létrejött ez az óriási konglomerátum, amit a Kesma névvel illetünk. Vagy így hivatkozunk rá, úgyhogy tehát például szerintem ez is egy ilyen nagyon emblematikus rész.
Éva, szeretett volna, bocsánat, hogy én néha közbevágom, csak látlak mind a kettőtöket, és látom, hogy Éva szeretett volna.
Igen, csak azt akartam mondani, hogy szerintem egyébként az, hogy a magyar rendszerváltás és a magyar nyilvánosság átalakulása milyen felemásra sikerült, azért azt jól mutatja, hogy és ezt most egy nagyon normatív alapról mondom, hogy meg kellett könnyeznünk a kommunista utódlap megszüntetését a Fidesz kormány alatt, tehát a Népszabadság megszüntetésébe azért nem menjünk bele, mert szerintem az egy komplex jelenség. Sok szempontból szerintem szerencsésebb lett volna, ha a Népszabadság nem éli túl a rendszerváltást. Tehát annak szerintem azért ott volt egy ilyen bukéja, és most nem a személyekről beszélek, akik a lapot tulajdonolták akkorra már, vagy irányították, az egy külön beszélgetés lenne, de önmagában a jelenség nagyon érdekes, mert ezért a legtöbb kelet-európai, vagy közép-kelet-európai országban a kommunista pártlapokat sikerült, azoktól sikerült megszabadulni. Sok helyen azokkal az újságírókkal együtt, akik előtte egyébként ugye Magyarországon az MSZNP KB tagjai voltak, illetve MSZNP tagok, tehát azért a magyar sajtónak az átalakulása a teljes objektivitás kedvéért adott némi okot az Orbán féle paranoiára a sajtóval szemben. Ez szerintem egy nagyon fontos szempont, mert itt nem csak arról van szó, és akkor elnézést az egyenes beszédért, hogy Orbán Viktor megőrült, hanem valóban voltak azért olyan elemei az első két évtizednek, amiben nem volt mindig fair a treatment, hogy így egy ilyen fél angol kifejezést használjak. És ez nyilván nem csak a baloldal részéről, de ha már belekabarodtunk a Népszabadságba, vagy megemlítettük, akkor én ezt azért elég fontosnak tartom, hogy szerintem ennek az egész dolognak, amit Erik nagyon helyesen mondtad, hogy ez egy hatalmi történet volt, azért volt egy nagyon kicsi alapja a sajtó oldaláról, nem mintha ez igazolná, csak szerintem fontos szempont, hogy ezek a paranoiák nem mindig csak úgy kialakulnak, hogy az emberek felébrednek, és azt gondolják, hogy na jó, nyomjuk el a független hangokat, hanem felhalmoznak sérelmeket, és ebbe a sérelemhalmazba benne volt azért szerintem, hogy a magyar sajtó átalakulása.
Mert Magyarországon nagyon sok minden másképp alakult át, mint a többi országban, többek között ez is.
Azt sem mondanám, hogy a többi országban az újságírás színvonal annyival jobb, de a professzionális standardek kialakulásában nekem ez volt a benyomásom a 90-es években, egy csomó ország előrébb tartott, mint mi, például Románia is, ahol nyilván a Ceausescu rezsim keménysége miatt gyorsabban megszabadultak a előző rezsimet kiszolgáló újságíróktól, és nagyon jók a román újságírók egyébként a mai napig, de ez lehet, hogy nem tartozik szorosan a tárgyhoz, csak gondoltam, hogy szerintem ez egy fontos szempont, hogy mi ágyazhatott meg annak, hogy ezt a támadást elkezdjék. Az, hogy aztán mennyire vitték tovább, az egy másik beszélgetés.
Akkor most talán próbáljuk meg definiálni, akár Erik, akár Éva, akkor mi a független újságírás? Mert ha definiáljuk 2-3 mondatban, hogy mi a független újságírás, akkor kicsit közelebb vagyunk a dologhoz.
Hát ugye, akkor azt én elkezdeném, hogy szerintem mit jelent, és erre szerintem voltak kísérletek az első 2 évtizedben szakmai szinten, nem tulajdonosi szinten, most az megint egy külön 30 perces podcast lenne, és szakmai szempontból akkor független egy újságíró, hogyha egyforma mércével mér mindenkit, tehát a mindenkori hatalmon lévőket veszi gorcső alá, illetve bárkit gorcső alá vesz, amikor annak alapja van, és a saját személyes szimpátiáit, és akkor ide már ugye rámutathatunk nyilván a tulajdonosi háttérre, vagy gazdasági érdekeit, ugye újságírónak nem is nagyon lehet elvileg gazdasági érdeke, azt félre tudja tenni. Tehát nem azért ír valakiről, mert az neki nem tetszik, vagy fordítva, hanem ha megírjuk a székházügyet, akkor megírjuk a szocialista párt ügyeit is, vagy fordítva. Tehát most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, és ennek nyilván nem volt hagyománya Magyarországon a rendszerváltás előtt, hanem mindenki vagy ellenzéki volt, vagy az akkori pártnak a pártján állt, és ebből nagyon nehéz volt nyilván egy olyan mindsetet kialakítani, hogy hirtelen mindenki átlép abba, hogy én független vagyok, személyes szimpátia nincs, csak a tényekről írok, mindig nagyon objektíven. Ennek nincsen Magyarországon kultúrája szerintem, és nyilván többi országban se nagyon, történelmi okokból, de talán ez lenne a definíciója.
Ugye ezzel szemben a magyar sajtóban egy nagyon erős polarizáció alakult ki. És ez a szekértábor logika, ez valahogy az olvasó gondolkodására is rávetette az árnyékát, és nagyon megváltozott az egyes média termékek iránti bizalom. Ki mit gondol, kinek hisz, Erik, mit gondolsz erről?
Ezt a kérdésre úgy vezetném fel a választ, hogy egy kicsit kiegészíteném azt, amit Éva mondott az előbb, mert szerintem ez átvezet ehhez a kérdéshez, vagy ehhez a problémához. Tehát szerintem a független újságírás mondjuk azt különbözteti meg a politikai propagandától, hogy vannak bizonyos etikai standardek, vannak bizonyos minimumkövetelmények, amelyeket az a sajtótermék magára nézve kötelezőnek vél, vagy kötelezőnek ismer el, és a mindennapi gyakorlataiban ezeket érvényre is juttatja. Tehát nem tudom, pontosság, pártatlanság, elfogulatlanság, átlátható működés, objektivitás, hitelesség, gazdasági nyomásgyakorlásnak való ellenállás, szerkesztőségi függetlenség, vagy például a tévedésnek az elismerése, vagy a korrigálhatóság, tehát hogyha egy sajtótermék mondjuk téved, akkor azt bevallja, akkor azt elmondja.
Ezek mind szakmai sztenderdek egyébként, bármilyen újságírásé, igen.
Igen, ezek, és azt gondolom, hogy ezek a szakmai sztenderdek azok, amelyeket, hogyha egy sajtótermék magára nézve kötelezőnek gondol, akkor beszélhetünk az ő függetlenségéről, a független médiában betöltött szerepéről. És Magyarországon én azt gondolom, hogy az a legnagyobb baj, hogy ennek a függetlenségnek az etosza nem nagyon alakult ki, leginkább egyébként a tartalomfogyasztók körében, tehát csak kormánypárti vagy ellenzéki szekértábor logikában tudnak gondolkodni a tartalomfogyasztók, miközben hát ugye a független sajtó az nem az ellenzéki sajtót jelenti, hanem a független sajtó az azt jelenti, hogy megfelel ezeknek a szakmai standardeknek, egyenlő mércével mér, és tájékoztatja objektíven a tartalomfogyasztókat, az olvasókat, a tévénézőket, azokról a mindannyiunkat érintő közügyekről, amelyek fontosak, ami alapján majd aztán a választásokon döntést hozunk, stb. Stb. És én azt gondolom, hogy az egyik legsúlyosabb probléma az, hogy ennek a függetlenségnek nincsen etosza, hogy erre nagyon kevesen tekintenek objektív értékként, És talán ez alakítja ezt a nagyon erősen polarizált médiateret is. És itt persze nyilván hatalmas szerepe van a propaganda termékeknek, tehát a direkt politikai célokat kiszolgáló sajtóorgánumoknak és médiatermékeknek. És ugye az is érdekes egyébként, amikor azt látjuk, hogy azért vannak olyan témák néha, nem mondom, hogy ezek nagyon számosak ezek a témák, de azért van néhány, ami átüti ezt a szekértábor logikát, ezt a gondolkodást, azért volt néhány az elmúlt időszakban. És hát igen, szóval amit említettél, azt gondolom, hogy én számomra ez a legszomorúbb következménye ennek az egésznek, hogy zuhan a magyar médiatermékek iránti bizalomnak a szintje. Ugye évek óta azt látjuk, hogy Magyarország az európai országok közül vagy az utolsó, vagy az utolsó előtti a média iránti bizalomban. A közmédia iránti bizalom gyakorlatilag mérhetetlen szintre csökkent, és hát egész egyszerűen szóval, hogyha nem bízunk a médiában, ha nem gondoljuk azt, hogy vannak tények, ha nem hiszünk abban, hogy van objektív hírszolgáltatás, hát akkor a valóságba vetett hitünk és bizalmunk fog elveszni, hát akkor nincsenek tények, akkor csak vélemények vannak. És én azt gondolom, hogy ez a legsúlyosabb következménye ennek az egésznek.
Én erre szeretnék reagálni, de mondd Gyöngyi, vagy reagálhatok először erre nagyon röviden?
Mondja,
ezt akartam mondani, amit az Erikre írt, egyrészt az értékek felsorolása az nagyon pontos volt valóban, tehát ki lehet ezt mondani. A másik, amit mondott, ez a propaganda sajtó, ez az én tapasztalatom szerint ez bőven 2010 után jelent meg, tehát voltak elfogultságai a Népszabadságnak ugyanúgy, mint a régi Magyar Hírlapnak, 2010 előtti időkről beszélünk, de nem volt egyik se propaganda termék, ez nagyon fontos, tehát én azt a definíciót, amit Erik most mondtál, vagy amiben most élünk, én egy kicsit távolabbról, de nyilván követem, azt semmiképp nem tudom ráhúzni, és Gyöngyi javíts ki, ha nem így van, te is már újságíró voltál a 90-es években is, ez egyszerűen ez nem volt, tehát egyszerűen ez a felosztás nem ismerült fel akkor se, ha esetleg véleménycikkekben
vagy nem ilyen erősen, mindenféle burkolat.
Néha témaválasztásnál vagy véleménycikkekben éreztél ilyet, de tehát direkt propaganda ebben a formában, hogy minden alkalommal egy központi leíratot hozunk le, tehát ez így nem létezett. És a szekértábor logikára akartam mondani egy kis színest, hogy az, hogy ez mennyire része a Magyarország, és felteszem, hogy azért a kelet-európai közgondolkodásnak a sok évtizedes, és nem csak a kommunizmusra gondolok, hanem az előtte lévő évszázados elnyomásokra, arra az egy jó példa, hogy abba a szabadság levegőjébe, ugyanannál a lapnál, amikor a Postabankról írtunk, akkor nagyon jó fiúk voltunk a Fidesznek, vagy fordítva, sőt, nem, inkább elmondom a konkrét vicces történetet, tehát ugye mi, amikor az Élet és Irodalomban elkezdtünk írogatni, ahogy a szerzőtársa Moszabó Attila mondta, akkor ugye a 90-es évek privatizációs ügyleteinek a nagy része a baloldalhoz volt köthető, Postabank, KNTH, egyéb ügyek, Kereskedelmi és Hitelbank, és akkor állandóan, hát majdnem azt mondtam, hogy csesztették, szóval hívogatták Kovács Zoltánt, az Élet és Irodalom főszerkesztőjét, hogy milyen ügyes a Fidesz, hogy beejtőernyőztek minket ehhez a szociális laphoz. Én egyébként Rajkos szakkollégista voltam, tehát ez a gondolat nyilván innen jött, de semmi közünk nem volt, hát a Fidesz, ők sokkal idősebbek, tehát már megalakult régen, de tényleg nem volt semmi keze. Tehát milyen ügyes, majd abban a pillanatban, hogy megírtuk a Fiúk a bányában, hirtelen átlényegültünk, és ez jól mutatta, hogy egyáltalán nem értették, hogy mi az újságírástól akarunk valamit, nem a jobb oldaltól, vagy a bal oldaltól, és ez aztán most már tökére fejlődött. Tehát próbálj meg majd ilyen mondatot elmondani, akkor még lehetett neki magyarázni, de nem érted, barátom, tehát azt arról írunk, ami a sztori. Nem ejtőernyőzött be senki sehova. Mi nagyon jól szórakoztunk, de ha láttam volna a jövőt, akkor lehet, hogy nem kapok röhögő görcsöt.
Akkor még ezen csodálkoztak, lehet, de ha most megnézed a mostani fiatal generációt, ez már annyira természetesnek veszi, mert az elmúlt évtizedek során ez már nagyon sok ember fejébe eleve így ivódott bele, hogy ennek így kell történnie. Egyébként pedig az is nagyon érdekes, hogy azért a félferdítésektől eljutottunk a totális hazugságokig. Tehát az, hogy a közmédia mondjuk totális hazugságokat mond, vagy hogy olyan ugye mesterséges intelligenciával készített rajzokat tesznek ki a megyei napilapoknak a közösségi oldalára, mint ilyen üzemi hirdető falra, amik nyilvánvalóan hazugságok és gúnyrajzok, azok már semmiféle dolgot nem ütnek át.
Igen, de itt csak egy fél mondat, hogy a mesterséges intelligencia ebben csak egy eszköz. Itt visszakötnék ahhoz, amit az Erik mondott, hogy ha lenne a sajtóorgánumoknak, akik ebbe a propaganda hadjáratba beállnak etikája, akkor nem hoznának le olyan, tehát hogy tartanák a professzionális sztenderdeket, akkor lehet használni az AI, de akkor nem hoznának le egy AI-generált hamis vagy hazug képet, hanem csak arra használnák az AI-t, amire az való, ha való egyetem valamire, ez megint egy másik podcast, de akkor nyilván nem generálnának, akkor nyilván nem generálnának hazugságot, szóval az AI csak eszköz, ezt akartam mondani. Itt ez egy emberi döntés, hogy ebbe beleállnak.
Ebbe abszolút egyetértünk, és amikor mi a nyugatnál bármin is gondolkodunk, ugyanerre jutunk vissza. Ha az alapvető szakmai szabályokat betartod, akkor teljesen mindegy, hogy milyen technikai eszközök jönnek, milyen változások jönnek, nem mehetsz bele nagy bajba, mert ezek az alapvető etikai szakmai szabályok megvédenek ettől. De ha már a közösségi média szóba jött, akkor Erik, szerinted mekkora szerepe van abban, hogy ez az egész féligazság, nem igazság, a tények iránti bizalom az emberekbe elveszett annak, hogy a közösségi média ilyen erővel ért el a magyar társadalmat is, meg hát az egész világot is?
Semmiképpen sem szeretném magamat úgy pozícionálni, mint a közösségi média szakértője, vagy minden titkának tudója.
Jogászként.
De az biztos, hogy ugye a közösségi médiának óriási szerepe van, szerintem alapvetően két tekintetben. Az egyik, hogy egyre többen és egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak onnan hát híreket, vagy olyan tartalmakat, amikről egyébként ők maguk azt gondolják, hogy közéleti tartalmak, tehát hogy tulajdonképpen egy ilyen elsődleges hírforrás lett. És ugye, hát erről azért sokan írtak, meg vannak találgatások, hogy az algoritmusok azért hogyan altruálják, vagy hogyan befolyásolják azt a valóságot tulajdonképpen, amit mondjuk a közösségi média elénk tár, és hogy ezek az echo chambereknek nevezett ilyen buborékok, vagy szekértábor logikák hogyan erősödnek fel például az algoritmusoknak a hatására. Szóval szerintem a közösségi médiának ez az első, vagy elsődleges szerepe. A másik pedig, hát amiről valószínűleg ti sokkal többet tudtok, mint én, ugye az a bizniszmodelleknek az összeomlása vagy meggyengülése, tehát hogy rengeteg pénz, rengeteg hirdetési pénz megy a közösségi média felületekre, és tűnik el a hagyományos médiából, ami okoz súlyos költségvetési nehézségeket sok-sok szerkesztőségben, meg szakmai műhelyben, mert hogy egész egyszerűen a nagy hirdetők a hirdetési pénzeiket áthelyezték ezekre a híragregátorokra és a közösségi média felületekre. Én azt gondolom, hogy talán ez a két legfontosabb szerepe a közösségi médiának a hírfogyasztás átalakulásában. És egyébként szerintem itt is van egy új trend, vagy egy új, még újabb trend, ez pedig az, hogy mondjuk még 10-15 évvel ezelőtt ugye elsősorban a Facebook vagy Meta szerepéről beszéltek sokan, ugye most már egyre több szó esik mondjuk a Twitter, vagy mostani nevén X-nek a szerepéről, meg a TikToknak a szerepéről, tehát hogy a platformok is változnak, és a platformoknak a szerepe is nagyon változik ebben a tájékozódási folyamatban. Én egyébként e tekintetben kevésbé vagyok optimista, úgyhogy én azért ezeknek inkább a árnyoldalát látom, és kevésbé vagyok optimista a közösségi média szerepét illetően.
Egyébként érdekes volt az is, hogy amikor arról volt szó, hogy megszűnik a direkt politikai hirdetések lehetősége a közösségi platformokon, akkor kérdés volt, hogy vajon ezek a hirdetések a médiumokba csapódnak le, vagy vagy más módon történnek, és most nagyon erős annak a hatása, hogy inkább létrehoznak a nulláról influencereket, de nagyon sok embert, és tulajdonképpen az ő szájukba adják azokat a politikai üzeneteket, amiket mondjuk...
Erre a politikai hirdetések betiltásával, vagyis nem betiltására, hanem tulajdonképpen, hogy nem ad a bizonyos platformok, nem adnak helyet és teret egyébként egy szabályozási változás miatt a politikai hirdetésnek. Ez egy nagyon kétélű dolog egyébként, mert hogy miközben számos kutatás bizonyította be azt, hogy a kormánypárt meg a hozzájuk kapcsolódó proxy szervezetek milyen elképesztő mennyiségű pénzt hirdetnek el a közösségi platformokon, és ugye árasztották el gyakorlatilag végtelen anyagi erőforrásuknak köszönhetően a közösségi média felületeket a saját tartalmaikkal. Tehát, hogy ezt valamilyen módon kordában próbálják tartani, vagy keretek közé próbálják szorítani, ez egyébként helyes. Csak a probléma az az, hogy hogyan értelmeződik a politikai tartalom, a politikai hirdetés, mint fogalom, és például a saját civil szervezetünk is, de mások is találkoznak azzal, hogy egyébként közéletet érintő kérdésekről próbálnának meg hirdetést indítani bizonyos felületeken, de a platform maga az azzal a label-lel, azzal a címkével látja el a tartalmat, hogy az politikai hirdetés, és ezért nem engedi, hogy azt a tartalmat hirdessék. Valószínűleg egyébként ebben majd lesz idővel valamilyen változás, vagy valamilyen módon helyreáll, vagy helyre billen ez az egyensúly, vagy visszatalál egy egyensúlyi helyzetbe, de most pillanatnyilag egyébként nem csak a politikai pártok életét nehezíti meg, hanem mondjuk független civil szereplők életét is ez a szabályozás.
Éva?
Én két dolgot szeretnék mondani, és mivel gondolom, hogy lejár az időnk, egy kicsit arra gondoltam, hogy ez két megjegyzést tennék, ami egy kicsit eltávolít Magyarországról, és rámutat a problémáknak a globális jellegére. Az egyik, Gyöngyi, most említetted az influencereket. Erikkel dolgozunk egy diszinformációs projektben, én már egyébként elég régóta az egyikben, és az nagyon érdekes, hogy nagyon erős az orosz típusú dezinformáció, amit ugye a magyar kormány önszorgalomból űz. Afrikában, egy nagyon sok afrikai országban ennek van nagyon sok oka, de az influencerekre reagálva az egyik, amit alkalmaznak, az a csodálatos módon, hogy afrikai influencereket fizetnek meg, akik nyomják az orosz propagandát nagyon nagy tömegben egyébként, és nyilván tehát fake profilokkal is, és botokkal is, és AI, de ez már messzire vezet, csak az influencerekre akartam reagálni, ez egy nagyon jól bevett eszköz, és akkor nekik már nem is kell arra felkészülni, hogy a Facebookon nem hirdethetnek direktben, tehát nem küldhetnek politikai üzenetet, mert már ott van a csapat. A másik pedig, amit akartam mondani, hogy az egész közösségi médiára, vagy social médiára, mert ez most már végül is magyarul is social média lett, hogy volt szerencsém szeptember végén itt élőben meghallgatni Londonban Barack Obamát. Az egyébként azért volt nagyon üdítő zárójelben, mert olyan szavakat használt, mint tények, igazság, igazságosság, transzparencia, őszintesség, nagyon üdítő volt ebből a szempontból, de ő is beszélt a social médiáról, és hát ő egyértelműen azt mondta, amit az Erik is mond, hogy bár az elejét talán Erik nem említetted, hogy most tegyük félre a részleteket, ugye, mert vannak azért erről ellentmondó információk, hogy mennyire volt jó szándékú kezdeményezés a Facebook, de alapjáraton ugye az elején úgy indultunk, hogy ez egy micsoda csodálatos dolog lesz, ami mindenkit összeköt, és rengeteg információt megoszt. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítve, ez egy jó szándékú kezdeményezés volt, és hogy akkor kezdett el más irányba elindulni, amikor megérkezett az algoritmus, és monetizálni kezdték a tartalmat, mert az algoritmus valahogy azt ismerte föl, és ebben nyilván Obama sem ment bele, én meg nem vagyok szakértője, hogy a megosztó, tehát egyrészt, hogy a megosztás az nagyon jól működik, hogy neked csak a palesztin tartalmakat fogja küldeni, nekem meg csak az izraelit, de a kettő között nem lesz átjárás, hogy mondjak egy ilyen eklatáns példát, ami itt UK-ben nagyon van, de tudom, hogy Magyarországon is, hogy a Facebook eldönti, hogy te mit látsz. Tehát, hogy a megosztás nagyon működik, de hogy az egész akkor ment félre, amikor el akartak kezdeni pénzt csinálni belőle, és a pénzt úgy tűnik, hogy a polarizációval lehet nagyon jól csinálni, ami egyébként még szerintem megfejtésre vár hogy miért. Nyilván nagyon leegyszerűsítve az emberi természetből egy csomó minden következik, de ez már nagyon messzire vezet, és ahogy Erik szokta mondani, nem vagyunk konyhapszichológusok, de szóval nagyon érdekes volt, amikor Barack Obama erről kezdett beszélni, hogy az első elnöksége idején ez még nem volt, és aztán később lépett be az algoritmus, és teljesen látható volt a hatás.
Hát kérdezek én még valamit, említettem itt az orosz sok által felbélelt influencereket, chatbotokat. Mit gondoltok az egész magyar közösségi médiatérre, vagy akár az európai médiatérre, mekkora hatással vannak ezek az orosz információs üzenetek, küldések, az oroszok ekkora térfoglalása? Burkoltan vagy nem burkoltan a médiatérbe és a közösségi médiatérbe?
Itt szóval lehet válaszolni, nagyon erősen befolyásolja a tartalmat és a nyilvánosságot. Az orosz propaganda Európában is próbálja, hát Magyarországon szerintem a kormány használja a módszereiket, tehát nem kell nekik nagyon aktívkodni, már átadták a tudást.
Igen, szerintem én erre az utolsó, Éva utolsó mondatára kapcsolódnék, hogy szerintem ez a nagy különbség, hogy az orosz propaganda az a fringe médiában, ilyen obskurus szájtokon jelenik meg valahol, kis elérésű médiumokban köszön vissza, vagy a közmédiában. És ez azért óriási különbség. És óriási különbséget látunk így. Tehát, hogy az, hogy az oroszok információs műveleteket folytatnak Európa szerte, ez világos. Vannak stratégiai céljaik, amelyeket el akarnak érni, és a stratégiai célok eléréséhez különböző eszközöket használnak, és mondjuk a dezinformáció, a propaganda terjesztése Európában az az egyik ilyen eszközük. Csak az nem mindegy, hogy ezek a tartalmak, ezek hogyan kerülnek be az egyes európai országoknak a médiaterébe, hogy egyébként például betiltott orosz propaganda termékek azok elérhetőek-e különböző EU-s tagállamokban, vagy nem. Mit teszünk meg annak érdekében, hogy ezek a tartalmak ne kerüljenek be, ha úgy tetszik, ne szennyezzék a médiateret. És hát nagyon nagy különbség valóban az, hogy van-e egy kimondott, kimondatlan, burkolt, nyílt együttműködés, kooperáció a magyar, vagy más európai és az orosz média termékek között. Tehát ugye az tényleg nem mindegy, hogy egy 1000 követővel bíró Facebook oldalon találjuk szembe magunkat egy ilyen orosz üzenettel, vagy főműsoridőben a közmédia valamelyik csatornáján.
Mint Magyarországon. Mit gondoltok, mi lehet a végső célja ezeknek az illiberális társadalmaknak ezzel a sok-sok dezinformációval?
A hatalom megtartása. Nagyon egyszerűen szerintem.
Igen, ezzel is egyetértek, meg egész egyszerűen az elbizonytalanítás. Tehát, hogy egész egyszerűen a média tartalmak fogyasztói azt gondolják, hogy nagyon nehéz kiigazodni a világban, nincsen igazság, tényrelativizmus van, nincsenek objektív igazságok, vagy ha vannak is objektív igazságok, akkor azt vagy nagyon nehéz, vagy lehetetlen megismerni. Én biztosan nem vagyok abban a pozícióban, hogy az objektív igazságot megismerjem, és egész egyszerűen egy ilyen elbizonytalanítás a cél szerintem, és a végső cél az, amit Éva mond, hogy a hatalmat megtartani, hatalomban maradni, megnyerni a következő
választ. Ha bizonytalan vagy abba, hogy ugye te ki tudod deríteni, hogy mi a valóság, vagy az igazság, vagy mik a tények, akkor nyilván jó, ha neked valaki ezt megmondja.
És egy erős kezű jó vezető.
És így, és ez látszik, hogy ez egy tendencia. Itt még utolsó mondatnak beidézhetem az Obamát, aki nagyon érdekeset mondott, és lehet, hogy ez zárásának is jó, mert végül is eléggé mi is ketté osztottuk két korszakra a rendszerváltás utáni magyar történelmet, a 2015-ire meg az utánira. Az Obama azt mondta, hogy a második világháború utáni pár évtizedben, ugye mi abszolút a szerencsések közé tartozunk a nyugati világba, és ugyan voltak illiberális demokráciák, ő nem ezt használta, hanem az autoriter társadalmak voltak, de védekezésben voltak szorulva, és ez változott meg nagyon radikálisan, tehát most fordítva van, ugye a demokrácia van védekezésbe szorítva, és ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy annak a korszaknak, ami a második világháború tanulságaira építve kezdődött, tehát annak a világrendnek úgy tűnik, hogy vége van, és ebben nagyon nagy szerepet játszott a social media és az ő kis algoritmusa.
Mit gondoltok, hány évtized vagy év kellene ahhoz, hogy visszaálljon a hírek iránti bizalom, vagy a tények újra tények lehessenek?
Bocsánat, én egy fél mondattal válaszolok. Tehát egy olyan társadalomban, mint a miénk, ahol tények korábban se voltak, visszaállni. Tehát az én újságírói tapasztalatom az volt, hogy soha nem tudtunk elindulni a KH-tól, ha azt mondtuk Strauberekről, hogy most akkor megnevezem a Matáb vezéről, hogy korrupciós ügybe keveredett, mert korrumpáltak balkáni kormányokat, akkor a mondás az volt, hogy mert az amerikaiak meg akarnak minket buktatni. Nem az volt, hogy mit csinált az adott ember, és nyilván nem a egykori Matáb vezére akarok lőni, bárkit lehet mondani, hanem az volt a mondás, hogy, és jött a konspirációs teória, szóval nálunk szerintem kulturálisan nincsen hagyománya a tényeknek, úgyhogy én ebben nagyon pesszimista vagyok, hogy bármit is vissza lehet állítani, ami korábban se volt.
Erik?
Én optimistább vagyok. Mégpedig azért, mert amiről itt azért többször beszéltünk, hogy ez a nagyon centralizált médiatér, amiben nagyon sok médiatermék összpontosul, hát azt ugye azért lehetne jó célokra is használni. Nem tudom, hogy ennek közép-hosszú távon milyen hatása van, de azért azt gondolom, hogy ezt ki lehetne próbálni. Tehát, hogyha Magyarországon arra lenne szándék és akarat, akkor ezt a nagyon centralizált, nagyon központosított és egyébként nagyon sok médiatermékből álló portfóliót, ezt fel lehetne arra is használni, hogy most csak teljesen szabadon mondok példákat, hogy az egészséges életmódról beszéljünk, hogy a fizikai testmozgás szükségességét hangsúlyozzuk, vagy hogy éppen objektív tényekről beszéljünk, és edukáljuk a médiatartalmak fogyasztóit. És nem tudom, hogy ez 5, 50 vagy 500 év alatt érne el bármilyen eredményt. Én csak azt mondom, hogy szerintem ezt meg lehetne próbálni, erre lehetne egy kísérletet tenni, és ennek szerintem lehetnek pozitív irányú változásai. És értem, amit Éva mond, csak próbálok optimistább lenni a tekintetben, hogy ez nem egy ilyen eleve elrendeltetés, hogy tények iránti bizalom Magyarországon mondjuk sosem volt, vagy nagyon alacsony volt, és akkor ennek akkor így is kell maradnia, vagy így is
marad. Én sem gondolom úgy, hogy csatlakozom végszóként ehhez az optimista felvetéshez.
Puszkiewicz-nek köszönjük az optimizmus, de egyben megkérlek, Erik, hogy mondd el, hogy ezt a beszélgetést kinek a segítségével és a támogatásával tudtuk itt megvalósítani.
Ez a podcast beszélgetés része egy nagyobb projektnek, amit a Magyarországi Európa Társaság 2025-ben valósít meg, Facing the Tide, Understanding and Countering the Illiberal Populist Surge címmel, tehát a illiberális és populista erők megértése és a velük szemben is sikeres narratívák és stratégiák kidolgozása, nagyjából erről szól ez a projekt, amit megvalósítunk az idei évben, egyébként ennek a Friedrich Naumann alapítványa támogatója. Podcastek készülnek, lesz egy konferenciánk, hogyha november 21-ig adásba kerül ez a podcast felvétel, akkor még tudom a hallgatókat arra bátorítani, hogyha idejük engedi, akkor a konferenciánkat november 21-én látogassák meg Budapesten a CEUN, de ha később kerül adásba, vagy nem járnak akkor Budapesten, akkor pedig készül ebből egy kiadvány, ami valamikor decemberben fog megjelenni, és a konferencián, meg a projektben megszületett tanulmányok, gondolatok fognak megjelenni ebben a kötetben.
Köszönjük, Erik. Vajda Évának is köszönöm, meg azokat a bizonyos oknyomozó újságcikkeket is köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Figyelmet köszönöm, akkor ez a beszélgetés sorozat hamarosan folytatódik, meg egyéb platformokon is találkozhattok majd ezzel a témával. Rozsnád Gyöngyit hallottátok, minden jót nektek, és bízzatok Erik optimizmusában.